Mennyei Atyánk, olykor van úgy, hogy a szívem csak vár. Lehet, hogy tétova, lehet, hogy meg van rettenve, de csak vár. Vár valamire, de leginkább valakire. Vár, hogy megérkezzen a segítség, vagy vár, hogy jöjjön egy bátorítás, vagy egyszerűen vár egy találkozásra. Hívőként leginkább rád szeretünk várakozni, Úr Jézus. Akár perceket, akár órákat, vagy akár napokat, mert veled való találkozás minden várakozást megér. Minden úgymond fölöslegesnek tűnő időt, amikor nem történik semmi, megéri, amikor veled találkozik a te gyermeked, a te jegyesed. Há, Uram! Meglátni téged és veled beszélni, egy kitüntetés, egy utalom. Hogy az a szívünknek a vágya, hogy ma este is te érints meg minket, és te szólíts meg minket. Lehet, hogy valaki a szívében már egy hete vár erre. De lehet, hogy csak ma reggel óta, mert reggel találkozott veled. De az is lehet, hogy van olyan itt közöttünk, aki még soha nem találkozott veled személyesen. Hogy utoljára akkor, amikor megtért. Nem tudjuk, annyiféle állapotban lehet a szívünk, és annyiféle úton járunk, és különböző idő óta járunk veled, és különböző ideje vagyunk a te gyermeked. Úgyhogy mennyi atyánk, szólj hozzánk, a te igéden keresztül, a Szent Szellemed által. Mennyi atyám, imádkozom azért, hogy ne az ember gondolatai legyenek itt fölemelve, hanem te, a te gondolataid. Te lehelj rá a te igédre, és azok a gondolatok, amelyek elhangzanak, vagy gondolatokat váltanak ki, az mind tőled jöjjön. Azt mondod, hogy a te igéd az nem tér vissza hozzád, dolga végezetlenül. Ez azt is jelenti, hogy minden ige, amit te kimondtál, és le van jegyezve, vissza fog térni hozzád, és be fog mutatkozni, hogy milyen munkát végzett el. Ó, köszönjük, Urunk! Köszönjük, Urunk! Hadd legyen a mai ige is egy olyan ige, amely egy munkával tér vissza hozzád, Atyám. És az a munka hadd legyen bennünk. Hadd legyen bennem, személyesen, és te benned. Köszönjük, drága Jézus. Amen. Amen. És a tizenvalány oldal az igaz. Attila olyan kedves, hogy amikor így mondtam, hogy melyik verset kellene kivetíteni, és a több vers között elmondtam az énekek éneke 7-10-et, ő már mosolygott. De vajon gondolhatta azt is, hogy hogy lehet egy igéből még tovább meríteni? Hát hogy lehet? Hát elmesélem. Énekek éneke 7-10. Én az övé vagyok, és utánam vágyakozik, vagy engem kíván ő. És ezt Szulamit mondja Salamonnak, a hívő mondja Istennek, vagy egy harmadik kontextusba a mennyasszony mondja a vőlegénynek, azaz az egyház mondja a vőlegénynek, az Úr Jézus Krisztusnak. És most ez a vágyakozik rám, ez érintett meg, és ez vitt be Isten jelenlétébe is. Ezáltal tettem föl kérdéseket Istennek imában és imádatban, hajnalban, a nappali kanapén, és csak Isten szólt, és elmondta nekem, hogy az Úr Jézus már nagyon régóta vágyakozik rád. Már a világ megteremtése előtti időből vágyakozik rád. Amikor a Szent Háromságban történt egy beszélgetés, hogy majd lesz a teremtés, és mivel ott az idő az nem lineáris, hanem Isten rendelkezik a teljességgel, és akkor még meg se alkotta az időt, ezért látták, hogy a fiúnak ígért mennyasszony, leendő mennyasszony el fog bukni. A szentséghez képest ő szentségtelen lesz. Nem csak el fog bukni, hanem el is fordul az atyától. És akkor el tudom képzelni, hogy nézhettek erre. És akkor a fiú fölállt, és azt mondta, hogy kifejezte a vágyát, és azt mondta, hogy annyira megszerettem ezt a leendő mennyasszonyt, hogy akár az életemet is adom érte. És ez történt. A világ teremtése előtt ő eldöntötte, hogy meg fog halni érted és értem. Ez a vágy már akkor fölé lett. Ez a vágy már akkor megvolt, mielőtt mi elbuktunk volna. És ez ma is ugyanott van, ez a vágy. Hétvégén volt Ruthnak az esküvője, és Zsombinak, és újra és újra az esküvő behozza nekem ezt a képet, és elgondolkodom ezen. Hogy történhetett, amikor először megpillantották egymást? Hogy történhetett az, hogy találkoztak? Hogyan történhetett az, amikor Ruth eljegyezte, vagy Zsombi eljegyezte Ruthot, a jegyese lett, és aztán a fölkészülés az esküvőre, és aztán a menet, és aztán ott áll az ajtóban Ruth esküvői, vagy mennyasszonyi ruhában, és még a vőlegénye Zsombi nem látja őt, és van egy hihetetlen várakozás a szívében. Van egy hihetetlen vágy, hogy meglássa az ő mennyasszonyát. És aztán, amikor kinyílt az ajtó, akkor volt egy menet. Volt egy menet a találkozásig. És láttad azt, hogy a mennyasszony tökéletesen kész van az esküvőre. Tökéletesen kész van. Nincs rajta semmi hiba. Hibátlan. Teljes örömmel, teljes feszültséggel, teljes odaadással, és csak egy valahova tud nézni, a vőlegényére. És ha nézted a vőlegénynek, Zsombinak a szemét, csak egy valakire tudott nézni, a mennyasszonyra, ahogy jött. És aztán Zsombi elsírta magát, és nyilván még ez is kifejezi azt, hogy az Úr Jézus mennyire vágyakozik utánunk, utánad, az ő mennyasszonya után. És aztán ezen nyilván elkezdtem elmélkedni és gondolkodni, és Isten adott más verseket. És elmentünk egészen visszamentünk a bukásig, hogy a bukás, Ádám és Éva, az emberiség ős szülei, mikor elbuktak, akkor sok minden bukott. De most két dologra hívnám föl a figyelmet. Az egyik, ami elbukott, az atyával való kapcsolat. Az atya és a teremtő kapcsolata. Hiszen azt mondta az atya, hogy ha eszel a tiltott fáról, akkor meghalsz. És ez szellemi halált jelentett. A másik nagy veszteség, azt azonnal látod, amikor Ádám odafordul Évához, és áthárítja a felelősséget. A másik nagy veszteség az ember és ember közötti kapcsolatnak a bukása. És ez van most is. Úgy éljük az életünket Isten nélkül, hogy már amíg nem leszünk hívők, hogy nincs kapcsolatunk a Teremtő Istennel. Nincs kapcsolatunk az Atyával. És úgy élünk, bármilyen kapcsolatunk van, hogy az önző, hogy az kisajátító, hogy az féltékeny, hogy az brutális. Tönkretesz mindent. Tehát azt látjuk, hogy két hatalmas dolog vár gyógyításra. Az egyik a Teremtőnek az Atyával való kapcsolata, tehát egy atyakép, egy atyakapcsolat, egy apuci kapcsolat. A másik pedig, amikor a felnövünk, és elhagyjuk a serdülőkort, és kialakul az identitásunk, kialakul a nemiségünk, akkor felfedezzük a másik nemet abban a mi voltjában, a férfi meglátja a nőt, a nő meglátja a férfit, és kialakul a vágy, a vonzódás, egy szerelmi kapcsolat utáni vágy. De látjuk a statisztikát, és én magam 40 évesen tértem meg, tehát kellő időt töltöttem a világba két ilyen sebbel a szívembe, hogy nem volt megfelelő apaképem, pedig volt apukám, és nem volt elég munícióm ahhoz, hogy egy jó kapcsolatot tudjak teremteni egy nővel. Úgyhogy én a megtérésem előtt utolsó 3 évet házasság ellenes prófétaként töltöttem. Kocsmában. Azt hirdettem, hogy az is hülye, aki összeházasodik, hiszen nézz szét. Mindenki elválik. A szemem láttára jöttek apukák fizetés után, a teljes fizetésüket bedobták a nyerőgépbe, vagy leittasodtak, és aztán jött a felesége a gyerekkel, hogy apa, gyere már haza. Milyen apaképe van annak a gyereknek? Hogy nő az föl? És annak a feleségnek milyen férjképe van? Meg vagyunk sebződve, de nagyon. És még akkor is, hogyha úgymond egy jó apukád van, akitől megkaptál mindent, akkor is a szívedben, ha belenézel, vágyolsz egy szellemi apa után. Vágyolsz a Teremtőd után. Vágyolsz arra, hogy egy olyan apai betakarás alatt legyél, amit csak ő tud megadni. Egy tökéletes apára vágyódik minden gyermek. Mert mindannyian gyermekek vagyunk. Még akkor is, hogyha 50-60-70 éves vagy, akkor is egy gyermek vagy, mert megszülettél, és volt egy apukád, de lehet, hogy úgy vagy itt, hogy apa nélkül nőttél föl, akkor azt hiszem még inkább érzed az apának a hiányát. Egy apai házban egy gyermek megszületik, akkor egy egészséges apai házban, akkor a gyermeknek szüksége van azonosságra, hogy kicsoda ő, hogy az apa átadja, tanítsa, kifejezze, vezesse a fiát a nevelésben, hogy mi az ő identitása, mi az ő azonossága, kicsoda ő, mi ez a család, honnan jön, mik az értékek az életben, mihez tartsd magad, hogyan kell viselni magad. Az apának nagyon nagy feladata van, mert a gyermek az az apjára úgy néz, mint Istenre. Mert őtőle fogad el. Ő a tekintély. Arról nem is akarok beszélni, hogy hol van ma az apa tekintélye egy házasságban, egy családban. Sehol. Általában le van rombolva. Aztán egy gyermeknek úgy kell felnőnie, hogy biztonságban érezze magát. Hogy megtapasztalja azt, hogy mi az, hogy biztonság. Nem a bizonytalanság és a rettegés, és hogy mi lesz holnap, vagy üres a hűtő, és mi lesz holnap, Vagy apa a fizetés után megy a kocsmába, és mi lesz holnap? Hogy jön haza? Biztonságra van szüksége minden gyermeknek, sőt minden emberi lénynek, hogy megtanulja gyerekkorában, hogy mi az, hogy biztonság, a lelke legyen biztonságban. Aztán a gyermek kell, hogy tanuljon fegyelmet. Fegyelmet. Meg kell tanulnia elfogadni az apjától, hogy van valami, amire nemet kell mondania. És van valami, amire igent kell mondania. És bizony meg kell tanulnia a fegyelmet. És ezt is a családban tanulja. És aztán jó, hogyha áldást tud adni egy apa a gyermekének, egy szülői áldást, amely felruházza őt az életre, amely felvértezi őt, amely majd ott lesz az életében továbbra is, amikor majd házasodni készül, és elhagyja apját és anyját, Efézus, és lesznek ketten egy testé. Úgyhogy ez az, ami hihetetlenül hiányzik mindannyiunknak. Ez az egyik irányunk ma. A másik irányunk az pedig maga a szerelem. A másik irányunk az maga az a férfi és nő közötti egészséges kapcsolat, amely egy normális körülményekben egészséges, jó időzítéssel, kölcsönös tisztelettel, megfelelő intimitással, egymást nagyra értékelve ébred és zajlik. Többek között egy szülői háznak ez is a feladata, hogy olyan identitással, értékekkel lássa el a gyermekét, amely fölkészíti majd erre az életre. Én úgy gondolom, hogy minden ember megéli a szerelmet. Minden ember, amikor elmúlik már nem tudom én hány éves, mert ki mikor, ismeri vagy vágyakozik erre az érzésre. Ez teljesen jó, ez teljesen rendben van, ez teljesen Istentől van. És amikor én ott a kocsmában, mint házasság ellenes prédikátor, teljes meggyőződéssel hirdettem, hogy az is hülye, aki megházasodik, hiszen annyi bölcsességet nyertem, hogyha körülöttem minden házasság bajba van, akkor én nem gondolom azt, hogy majd én tudom a tutit, hogy pont az enyém fog sikerülni. És inkább úgy döntöttem, hogy nem fogok házasságban élni. Nem lesz gyermekem, mert nem szeretném, hogy egyszer majd ő is ott álljon az ajtóban. Éjfélkor, és megkérdezik, hogy apa, mikor jössz haza. Mert nem szerettem volna olyan gyereket az életre bocsájtani, akinek nincs identitása, nincs biztonsága, és nincsen értékrendje. Igazából, ahogy elképzeltem az életet, az egy ilyen hiába valóság élet. Dolgozunk, és jól érezzük magunkat. Aztán 40 éves koromban megérintett Isten, megkeresett, az Úr Jézus megszólított. És lehet, hogy nem hangzott el ez a kérdés, de az én szívemben ez úgy íródott be, hogy a kérdés ez volt, hogy szerete téged valaki úgy, ahogy vagy. Akkor alkoholista voltam, pénzem volt, jó autóm, és az életem nagy részét azzal töltöttem, hogy focizzak a haverokkal, és este jól érezzem magam. De ez a kérdés, ez átlátott mindenen. Ez a kérdés, ez túlment a falakon. Ez túlment a páncélon. Ez túlment a mázon, ami egyből szétolvadt. Mert ez a kérdésre csak egyetlen egy válasz volt, hogy nem. Nem ismerek olyat. Én magam nem szeretem magam, amilyen vagyok. Csak nem tudok rajta változtatni. De az a kérdésre utána jött egy válasz. Nem tőlem, hanem attól, aki ezt föltette. És Jézus volt a név. És aztán kialakult egy párbeszéd. Edina volt, aki vezette ezt a párbeszédet, ő tette föl ezeket a kérdéseket, és ő válaszolt nekem a Bibliából. És akkor megismertem őt, megismertem az atyát, és aztán Isten elkezdett tanítani az atyai szeretetről, az atyaságról, az apaképet elkezdte helyére tenni, és aztán elkezdte helyére tenni az érzelmi képet. Egy házasságról, egy házasságnak az értékéről, a tartalmáról, az időzítéséről, az együttjárásról tanított, és aztán, hogy sok-sok megbocsájtásról, sok-sok kegyelemről, és muníciót kaptam a házasságra. És a házasság ellenes prédikátorból házasság igenlő fél lett, és apa. Az apa-fiú kapcsolat, ha tanulni szeretnénk róla, a Biblia rengeteg definíciót ad egy megfelelő apa és fiú kapcsolatáról, szülő és fiú kapcsolatáról, hogyan tanítsuk a gyerekeket. De én most nem erről szeretnék beszélni, hanem az atya és a fiú kapcsolatáról. A teremtő Isten és a fiú Isten kapcsolatáról szeretnék beszélni. Az evangéliumokban három hely van, hogy az atya megszólal. Az első rész, amikor keresztelő János bemeríti az Úr Jézus Krisztust, és megszólal egy hang, miután egy galamb száll rá az Úrnak a vállára, megszólal egy hang, és azt mondja, Máté 3-ban, és azt mondja, hogy íme, egy mennyei hang, ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Ez volt az első, hogy az atya megszólalt, és a fiúról beszélt. Mert az atyának, a szívének a teljessége az ő fia, az Úr Jézus Krisztus. Aki teljességben egyenlő vele. És a Szent Szellem is. Aki galamb képében jelen volt, mert rászállt az Úrra a Szent Szellem, miután az Úr Jézus elkezdte a szolgálatát. És ha ránézünk erre a versre, az atya hangjára, azt mondja, hogy ez az én szeretett fiam. Az atya szereti a fiút. Ágápéval szereti, feltétel nélkül szereti. Úgy szereti, hogy ebben a szeretetben teljesség van. És visszatükröződik ebben a szeretetben, ebben a kapcsolatban a Szent Háromság egysége, mindenhatósága, örökké valósága. Ebben a mondatban az atya felhív minket arra, elmondja nekünk, hogy egy atya, egy atyának a szíve az hogy néz ki? Egy atyának a szíve gyönyörködik a gyermekében. Ilyen egyszerű. Egy szülő gyönyörködik a gyermekében. Ismeritek azt, hogy a szülők szeretik mutogatni a képeket, és nézik az arcát, és egy szülő keresi, hogy kire hasonlít. Keresi önmagát a gyermekében. Egy szülő gyönyörködik a fiában, a lányában, a gyerekeiben. Gyönyörködik abban, hogy hogyan hordozza az ő jegyeit, külsejét. Gyönyörködik a jellemében, gyönyörködik az azonosságában, gyönyörködik abban, hogy úgy nevelte, hogy biztonságban van, teljes biztonságban van ez a gyermek, gyönyörködik abban, hogy az atya a szülői házban úgy növekedett föl, most vonatkoztassunk el ettől, mert az Úr Jézus nem növekedett föl a mennyben, mert ő mindig is volt. De az atya szívének a szeretete ezt mutatja. Szeretett a fiú, és gyönyörködik benne. A másik rész a színeváltozás hegyén van, amikor az Úr Jézus fogja Jánost, Pétert és Jakabot, és felviszi a színeváltozás hegyére, és ott megjelenik Mózes és Illés, és Péter nagy hirtelenségében, ugye még csak 5 óra van azon az órán, nem lehet 6 óra már. Jó, mert érzem, hogy lassan beszélek, de hú, mondom, azért elront volna az idő. Megnyugodtam. Tehát Péter egyből mondja Jézusnak, építsünk sátrat. Jó, itt nekünk, itt van Mózes, itt van Illés, itt van az Úr Jézus, hova mehetnénk? Az ószövetségi szív. Hú, ha Mózes és Illés itt van, és itt van a megváltó, hát kell nekünk ennél jobb. És elkezdi azt a hirtelenségével, nagy lelkesedésével, és amíg be sem fejezi, megszólal egy mennyei hang. Ő az én szerelmes fiam, őt hallgassátok. És ez a szerelmes szó mögött szintén agapé van. De nekem tetszik, hogy szerelmes, hogy Károli így fordította. Mert ez már arról beszél, hogy az ő fiának lesz egy mennyasszonya, aki tele van vágyjal, és tele van tűzzel, és tele van tetrekészséggel, és elhatározással, és küldetéstudattal, és a küldetése az, hogy a bűnös emberért meg fog halni, hogy szenvedni fog a hibátlan, a tökéletes ember, aki egyedül felel meg Isten előtt, mint áldozat. Aki méltó és elégséges és bőven túláradóan elég ahhoz, hogy az atya megengesztelődjön irántuk. Hogy a mennyasszony bejusson a mennybe. Hogy a kívánt családtag szentségben szeplőtelenül jogosan kerülhessen a mennybe. Értitek? Ez a fiú szerelmes, és egy apa gyönyörködik a fiában, mikor szerelmes, mikor tele van vágyjal és tetrekészséggel, és szurkol neki, amennyire a Teremtő Isten szurkol a fiának, aki ugye teljességében látja az egész történetet, de ott van és izgatott. Wow! Aztán a harmadik hely, ahol az atya megszólal, az akkor van húsvét előtt, amikor mennek Jeruzsálembe, megvan ez a vers, Máté, vagy János 12, 28, mikor Jézus megszólítja az atyát, atyám, dicsőítsd meg a te nevedet, és hang hallatszott az égből, megdicsőítettem, és újra megdicsőítem. Ez már azelőtt van, hogy Jézus a tanítványival megy föl Jeruzsálembe, és készül a kereszthalára. És persze előtte a felházban elbúcsúzik, és elfogyasztják az utolsó vacsorát. Itt azt mondja az atya, hogy már megdicsőítetted, és meg is fogja. Tehát már megdicsőítette, és már meg is fogja dicsőíteni. Nyilván az utolsó a kereszthalára vonatkozik, előtte pedig azokra a csodákra, azokra a gyógyításokra, és az a sok-sok bölcsességre, amit átadott és bemutatta az atyát. Ez csodálatos. Ez csodálatos, hogy hova érkezik egy egészségesen, egy igazi háttérrel bíró fiú az életében. hogy szerelmes, hogy küldetése van, és dicsőséget hoz az atyának, és nem hagyja abba, végigcsinálja. Egészen elmegy a bevégeztetetig, a kereszthalálig. Teljesen elvégzi a küldetését. Teljes mértékben elvégzi a küldetését. Tehát az atya erre gondol itt. Az a tapasztalatom, és úgy gondolom, és az a megértésem 20 év hívő járásomban, hogy mi itt a gyülekezetben, Krisztus testében találjuk meg ezt az atyát. Találjuk meg ezt az atyai betakarást, amire szükségünk van. Mert senki nem mondhatja el, hogy egy tökéletes szülői háttérből jön. Senki nem mondhatja el, hogyha összehasonlítja az édesapját a mennyei atyával, hogy túl teljesítette az ő apukája. Senki nem mondhatja el, sajnos, hogy a szülei túl teljesítették a mennyet. És ezt érezzük a szívünkben. Ezt érezzük a szívünkben, mert a szívünkben van egy szellemi hiány erre. És amikor találkozunk Istennel, összejövünk, és találkozunk olyan valakivel, aki megszeretget minket, aki betakar minket, akkor merítünk ebből az atyai szívből. És az a gyermek, aki soha nem találkozott ilyennel, az most találkozik. Úgy gondolom, hogy Isten a gyülekezetbe ezt adja olyan hívő társainkon keresztül, akik közvetítik ezt a szeretetet. Ez lehet egy pásztor, lehet egy atyai szív, de lehet egy testvér, akinek valaki kiönti magát, kiönti a bánatát, vagy a másik csak érzékeli, hogy baj van, és csak odaér a bátorítás, odaér a szeretet, odaér az elfogadás, és a gyermek megtapasztalja az atyai szívet, és ettől hazatalál, otthon van. Lukás 16-ban a tékozó fiú történetében az idős fiúnak azt mondta az atya, az idős fiú, aki méltatlankodott és számon kérte az apukáját, hogy miért a tékozlónak ez a nagy buli, azt mondta neki, hiszen mindenem a tiéd. Azt mondta, hiszen mindenem a tiéd. Érted? Ha úgy ülsz itt most, hogy az apaképed, vagy a szülői képednek nagy híja van, akkor csak tudd, hogy ma is ezt mondja az atya, mindenem a tiéd. Jó helyen vagy. Egy jó családban vagy. Egy isteni családban vagy. Meríts ebből. Ha úgy ülsz itt, hogy a szíveden van ez az atyaság, ez az atyai szív, akkor csak tudd, hogy azért van, Isten azért munkálta ki a szívedet, hogy észrevedd a melletted lévőt, aki szükségben van, és szolgálni tudsz felé. Szeretettel, bátorítással, mert egy család az így működik. És akkor beszéljünk a szerelemről is. Beszéljünk az eljegyzésről is. Abban a pillanatban, amikor megtértünk, akkor csak tudd, hogy a Szent Szellem elpecsételt az Úr Jézus Krisztusnak, hogy az övé vagy, hogy el vagy jegyezve, hogy onnantól kezdve elkezdődött a mátkaság. A mátkaság. Izraeli vagy zsidó szokás szerint a vőlegény, amikor eljegyzett valakit, megbízott egy jó barátot, vagy egy olyan bölcsembert, aki segítette a mennyasszonyt a fölkészülésben. És ez a jegyesség, ez eltartott sokáig, akár egy évig is eltarthatott. És ez a barát, ez a Szent Szellem, akit az Úr Jézus elküldött, görögül paraklétosz, ami egy sportolói foglalkozásból merítettek, aki mellé megy, a maratoni futók mellett az edzők oda, hiszen a maraton az elég hosszú, 42 kilométer legalább, és mindig volt valaki, aki közelt volt hozzá egy megfelelő pillanatban, aki bátorította. Aki látta, hogy lankadt, és azt mondja, hogy gyerünk! Gyerünk, Zsolti! Mindjárt itt a vége, mindjárt odaérsz a célba. Gyerünk! Már nem kell sok. Egy ilyen bátorító. Paraklétosz, aki mellé megy, és bátorítja, és készít. És lehet, hogy ellátja még egy-két jó tanáccsal, kicsit szaporázza lépted, vagy most lassíts, vagy most egy kicsit csökkents, most igyál vizet. Készíti, segíti. Ez a Szent Szellem. Ez a Szent Szellem, aki itt munkálkodik közöttünk, és készíti a mennyasszonyt, és segíti, és ékesíti, és készíti az esküvőre. A legnagyobb esküvőre. Úgyhogy, ha valamikor is vágytál, még nem vagy házas, és valamikor vágytál egy igazi esküvőre, hogy veled történjen, hát nem fog csak a mennybe. Ki kell, hogy ábrándítsalak. Egyetlen egy földi esküvő sem lesz olyan, mint ott a mennybe, amikor oda fogja állítani az ő mennyasszonyát, az ő mátkáját tökéletességben, dicsőségben, és osztozni fog vele a trónon. És bejut a mennyasszony a mennybe. Énekek éneke 7:10-ben, amikor ezt mondja a mennyasszony, és kifejezi ezzel az egyszerű mondattal, hogy én az övé vagyok, ő pedig engem kíván. Ez azt is jelenti, hogy a mennyasszonynak az én tudata teljesen felszámolódott. Teljes mértékben felszámolódott. Hogyha magára nézett, akkor nem magát látta, hanem az Úr Jézus tulajdonát látta. Értitek? Tehát a mennyasszony magára néz, és azt mondja, hogy aki én vagyok, ha meg kell határozni, az az, hogy az övé vagyok. A másik, hogy ő vágyódik utánam. És bizonyos értelmezésben ez akkor történik meg, amikor egyé lesznek. Amikor egymásé lesznek. Egymásé lesznek. És ami egyetlen egy földi házasságban nem tud megtörténni, az pedig ezután jön. Énekek éneke. Hét. Tíztől megyünk. Tehát 10. Az én szerelmesemé vagyok, és engem kíván ő. 11. No, én szerelmesem. Menjünk ki a mezőre, hájunk a falukban. A szerelmes, aki odaadta magát az Úr Jézusnak, odaadta magát a szerelmének, nem akarja véka alá rejteni a szerelmét, nem akarja kizárni a világot, nem akarja saját magának kisajátítani a szerelmét. Mi itt a földön, emberi kapcsolatokban nyilvánvaló, hogy a feleségem szerelmét nem akarom megosztani senkivel. Az a kettőnké. A feleségemnek a testét nem akarom megosztani senkivel. A feleségemmel való viszonyt, és ezt a bensőséget, ezt az intimitást senkivel nem akarom megosztani, mert ez a miénk. De itt valami mást látunk. 12. vers. Felkelvén menjünk a szőlőkbe, lássuk meg, ha fakadé a szőlő, ha kinyílotté a virágja, ha virágzanak ki a gránátalmák, ott közlöm az én szerelmeimet veled. Én a feleségemmel a belső intim szerelmemet nem kint a faluban, az utcán, a Kárász utcán közlöm, hanem a hálószobában általában, vagy egy zárt térben, mert intim és bensőséges, és csak rá tartozik, senki másra. Van olyan része, ami senki másra nem tartozik. Az Úr Jézussal a szerelmes azt mondja, nem. Annyira megszűnt önmagának lenni, hogy ő ezt a szerelmet már bárhol Szabad rá, hogy megélje. Nem tudom, értitek-e, hogy ezt a szerelmet, ezt a szerelmi kapcsolatot, ezt a viszonyt nem kizárólagossá akarja tenni, hogy csak ő és csak én, hanem azt mondja, hogy menjünk ki, mert másnak is szüksége van erre, másnak is kell, hogy lássa, hogy van ilyen szerelem, hogy van ilyen tűz, van ilyen teljes szabadság és teljes feloldódás, és az énnek, az önzésnek a teljes megszűnése, lássa ezt más is. Mert Jézust nem tudom kisajátítani csak magamnak, értsétek jól. És azzal, hogy ő is szerelembe esik, és ő is szerelembe esik, és ő is tűzre lobban Jézus iránt, azzal Jézusból nem kapok kevesebbet. Hol van ilyen szerelem? A földön nincs ilyen. Hol van ilyen házasság? Nem létezik. Csak ő vele. Ez csodálatos. Nézzetek meg a 8. fejezetben. Vaj, ha lennél nékem én atyám fői, aki az én anyámnak emlőjét szopta, hogy téged kívül találván megcsókolnálak, meg sem utálnának meg engem. Tehát nem titkolja ezt a szerelmet. Kimegy, és azt mondja, hogy bátran megcsókolom az én szerelmesemet, és nem baj, hogy ő látja. Sőt, elvinnélek, bevinnélek anyámnak házába, te oktatnál engem, én meg borral itatnálak fűszeressel, gránátalma borral. Kényszerítelek titeket, Jeruzsálemnek lányai, miért költenétek és miért serkentgetnétek fel a szerelmet, míg nem ő akarja. És ez az utolsó gondolatom mára ezzel kapcsolatosan. Háromszor említi ezt a részt, hogy ne serkentsétek föl ezt a szerelmet, ha ő nem akarja. Mit jelent ez? Úgy tanultuk a bibliaiskolában, és Isten így tanítja, hogy egy férfi, mikor megtetszik neki egy nő, akkor vár, amíg Isten nem indítja, és aztán kezdeményez. Mert Isten úgy alkotott meg minket, hogy a férfi a kezdeményező, és a nő a válaszadó, nem pedig fordítva. Itt azt mondja ez a vers, hogy ti nők, ne kezdeményezzétek a szerelmet, hanem adjátok ezt a kezdeményezést át a férfinak. Értsétek jól. Tehát ne serkentgessétek, ne kezdeményezzetek ezt a szerelmet, mert most ebben mindannyian nők vagyunk, hiszen az Úr Jézus mennyasszonya az az egyház, hanem adj választ az ő kezdeményezésére. Ha vágyódsz erre a kapcsolatra, és szeretnél ebben elmélyülni, szeretnél ebben mélyre menni, szeretnéd ennek az ízét, a gránátalma ízét, a gyümölcsök ízét, zamatát megízlelni ebben a kapcsolatban, akkor adj választ az ő kezdeményezésére. Nem neked kell kezdeményezni, hanem legyél egy válaszadó. Hogy amikor Isten kezdeményez feléd, egy üzeneten keresztül, egy igén keresztül, egy imádaton keresztül, ahol az Úr Jézus szerelemre lobban vágyát meghallod, hogy mennyire szeret téged, vagy amikor hallod a keresztnek az üzenetét, hogy érted, halt meg a kereszten, ez a szeretetnek egy ámulatos kezdeményezése, akkor adj választ. Igen, köszönöm, hálás vagyok, dicsérlek, magasztallak. Értitek ezt? Hogy válaszadó. A mennyasszony válaszadó. Ez van az imádatban, ez van a közösségünkben. Válaszadók vagyunk neki. És úgy gondolod, hogy nem hallom a kezdeményezését? Akkor kérj halló fület tőle. Akkor kapd elő a Bibliádat, és olvasgasd. Tudtad, hogy a világ legnagyobb szerelmes könyve a Biblia. A legnagyobb szerelmes levele az egész Biblia. Ez egy szerelmes levél. Isten a fiú kezdeményezett, és folyamatosan kezdeményez. Hogy amikor olvasod az igéjét, akkor ő életet lehel belé, és erő jön abból, és kezdeményezés, és személyesség jön belőle, és intimitás jön belőle, és rájössz arra, hogy jól ismer engem. Hallasz egy üzenetet, egy, egy olyan prédikátortól, aki mondjuk vendégként jött, és prédikálja Istennek az igéjét, és az ige leleplez valamit a szívedbe, azt mondod, wow, ezt honnan tudja? Hiszen soha nem találkoztam vele. Az Úr Jézus ismert téged, mert vágyakozik utánad, és meg akarja nyerni a szívedet, és le akarja leplezni önmagát számodra, és légyotra akar hívni, és randizni akar veled. Holnap reggel 5-kor találkozni akar veled, hogy elmondja a szerelmeit, hogy elmondja, hogy már milyen régóta gondolt rád. A gyülekezet csodálatos, mert a gyermek atyára talál, és a szerelmes választ ad a szerelmének. Persze nem csak itt, nyilván az együttjárásban, az igeolvasásban, az imádatban lelepleződik mindez. De valahogy így, amikor így összejövünk, és imádunk, és dicsérünk, és kifejezzük a szívünket, az imádat egy válaszadás. Az imádat már egy válaszadás. Már egy válaszadás, amely serkengeti őt. Serkengeti őt arra, hogy szóljon. Az imádat, a válaszadás serkenti a fülünket, hogy élesedjen. Ráhangolja a fülünket Istennek a beszédére, Istennek a szavára. Az Atya szavára és a szerelmesnek a szavára hangolódik a fülünk, a szívünk, az elménk. És új gondolatokat ad. És újfajta módon tudok gondolkodni egy családról, és ezt a gondolatot be tudom vinni a földi családomba. Ezt a viszonyt, ezt a gondolatot, ezt a tanítást be tudom vinni a házasságomba, és be tudom vinni az apa-fiú kapcsolatba. És így lesz áldás. Így lesz áldás egy családon. Így lesz áldás egy népen. Így lesz áldás egy férfin, és így lesz áldás egy anyukán, így lesz áldás egy egyedülálló hölgyön, és így lesz áldás egy fiún. Szükségünk van erre. Mérhetetlenül szükségünk van rá. Kétségbe esésig szükségünk van rá. Ha ez nincs, semmi nincs. Értitek? Ha ez nincs meg, ha ezt nem kapjuk meg, ha ezt te személyesen nem találod meg, akkor nem találtál meg semmit. Akkor lemaradtál. Úgyhogy könyörögj, kérd, imádkozz, hogy megismerd az Atyát. És adj választ Jézus kezdeményezésére, hogy megismerd a vőlegényt, hogy megismerd a szerelmest, hogy a szívedben az űr betöltődjön. És nem csak betöltődjön, hanem túlcsorduljon. És nem csak túlcsorduljon, hanem az az edény, ahova Isten kitölti a szeretetét, legyen szivacsá. Hogy ne csak úgy jöjjön ki belőle a benne lévő lényeg, hogy Isten túltölt és túlcsordul, hanem egy szivacsedényt az átázik. Egy szivacsedény átázik, és az, ami be van töltve, az eljut mindenhova, és átjárja minden részletét. És már semmi akadályt nem lát abban, hogy kifoljon, túlfoljon rajta. Ez a megszentelődés. Amikor az edényünk megszentelődik, átszentelődik, akkor egy érintésre is ő jön ki belőle. Amikor egy edény megszentelődik, és kicsordul, és mint a szivacs kijön belőle, akkor az olyan, mint énekek énekében a szerelmes, amikor megfogta a kilincset, és azt mondja a mennyasszonyának, jössz te! És azt mondja, várj, hát már lefeküdtem, és mire fölveszi a kis ruháját, a kis papucsát, addigra már az Úr Jézus elment. De mi maradt ott? A kenet, a mirha. Mert az Úr Jézus edénye bármit érint, az kenet. Az kenet. Bármilyen érintés itt, otthon, a családodban, az kenet. És aki hozzáér, az Isten tapasztalja meg. Zárjuk be egy imával. Mennyi atyánk. Csak én személyesen csak atyám könyörgök azért az atyaságért, aki te vagy. És ahogy leleplezted, igaz, csak háromszor szóltál az evangéliumban, hogy hogy gondolkozol a te fiadról, mennyire vágyunk erre, atyám, mennyire vágyakozunk, és tudjuk, hogy te vagy az apukánk, abba atya, abba apuci, atyácska. Annyira köszönjük, hogy ilyen családunk lehet, ahol te vagy az apa. És Úr Jézus, köszönjük, hogy vannak füleink, amelyek meghallanak téged. Hogy el tudod változtatni az elménket, hogy megértsük a te gondolataidat felénk. Hogy vannak érzéseink, amit feléd tudunk fordítani. Hogy van akaratunk, amely neked ad választ, és nem a világnak, és nem önmagunknak, hanem neked. És hogy te viszel ezen az úton Szent Szellem, mint az Úr Jézusnak a barátja, legjobb barátja, aki felkészíted a szívünket a menyegzőre, felkészíted a szívünket, az esküvői ruhánkat, a fátyolt, és a mennyet, ahogy majd megyünk, virágszirmakon megyünk eléd, és amikor majd meglátunk, azt mondja énekében, hogy mindenkitől kitetszik, eltévezhetetlen. Egy biztos, senkivel nem fogunk összetéveszteni téged, mert már most egyre jobban megismerünk téged. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az estét, köszönjük a te népedet, köszönjük, hogy te ennyire szeretsz minket, hogy törődsz, hogy ismersz, hogy nevünkön szólítasz, mert te vagy a jó pásztor, te vagy a jó férj, te vagy a jó barát, te vagy a kedves, te vagy az irgalmas, és te vagy az egyedül, aki azt adod, amit nem érdemlünk meg. Te vagy egyedül, és nem róvod föl a gonoszt, nem róvod föl, ha elbukom, hanem azt mondod, hogy mindig nézzünk a keresztre, és álljunk föl, és azt mondod, hogy igazak vagyunk. És ez senki és semmi nem veheti el tőlünk. Mi a tiéd vagyunk, és élvezzük, és választ adunk arra, hogy te vágyakozol utánunk. Amen.
nagyszerű, milyen áldott üzenet volt, nem? Nem, milyen mély, sok mindent érintő, elgondolkoztató, áldott üzenet volt. Isten atyai szívéről, az atyaságról, az apáról, és aztán a szerelmesről, az Úr Jézus Krisztusról, és a mi viszonyunkról ő vele, a várakozásról. Ámulatos. És egy nagyon áldott dal az Úr szeretetéről. Úgyhogy áldottak vagyunk, biztos vagyok benne, hogy feltöltekezve tudunk elmenni, tudunk neki vágni ennek a hétnek. Tényleg bízok benne, hogy forgatjuk ezeket így a szívünkben, igaz, Isten mélyíti ezt az életünkben. Áldottak vagyunk, abszolút. Úgyhogy imádkozzunk, mielőtt elmegyünk. Köszönjük neked, atyák, köszönjük neked a te mély, hihetetlen mély szeretetedet felénk, a kedvességedet, azt, ahogyan te gyakorlod a te atyaságodat, Uram, az egész világnak az élete fölött, a mi életünk fölött is, Uram, hogy te megmutatod a te kedvességedet, a te szeretetedet, ahogyan kiderül számunkra annyi jelzés alapján, hogy te vagy a mi atyánk, Uram. És köszönjük neked az Úr Jézus Krisztust, aki úgy szeretett bennünket, hogy az életét adta értünk. Köszönjük neked az ő eloldhatatlan, megoldhatatlan, önfeláldozó, mindent legyőző szeretetét, Uram. És köszönjük, hogy mi választ adhattunk erre. És köszönjük, hogy izgatottan várhatjuk az ő visszajövetelét, ami menyegzőnket, Uram, amikor előtte leszünk, Uram, amikor maga elé állít tisztaságban, szentségben. Várjuk azt a napot, Uram, amikor tényleg beteljesülhet a mi egységünk, te veled, Uram, egy teljes módon, Uram. Köszönjük neked a gyülekezetünket, Uram, köszönjük ezt a helyet, ahol tényleg elmélyülhet a hitünk ebben, ahol épülhetünk, ahol egymás felé sugározzuk ezeket a dolgokat, ahol tényleg bátorodunk, ahol muníciót gyűjtünk így a kihívásokra, Uram, amik előttünk vannak ebben a világban, ahol nem lett még nyilvánvalóvá, hogy kik vagyunk, de hirdetjük a te szeretetedet, Uram, és hirdetjük azt, hogy te hová emeltél, és hova akarsz minden embert, Uram, emelni erre a méltóságra. Köszönjük neked. Köszönjük. Kérünk, hogy áld meg ezt a hetet, ami előttünk van, áld meg a bibliaiskolát, áld meg kinek-kinek az otthonait, az otthonainkat, Uram. Hadd uralkodjon a te életed, a te szereteted közöttünk. Áld meg a barátságainkat, áld meg a szomszédainkat, a munkatársainkat, és az ellenségeinket. Mindenkit, aki körülvesz bennünket, hogy hagy, tudjon a te szereteted feléjük is utat törni, Urunk. Taníts bennünket, vezess bennünket, gyülekezetként is kérünk. Csak dicsérünk téged, áldunk. Amen.